Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai műsorunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson, a javak egyetemes rendeltetéséről és a remény erényéről. 42 éve választották meg első János Pál pápát. Belgiumban növekszik a felnőtt keresztségek száma.
Ferenc pápa szerdai katekézise a javak egyetemes rendeltetéséről és a remény erényéről. A Szent Atya meggyógyítani a világot című új katekézis sorozatának negyedik témája a világjárványattól új helyzetben továbbra is a szegények megsegítését elemezte, ahogy a Szentírás Mózes negyedik könyvében elintárja az Isten gondoskodó rendelkezéseit. Ezúttal a remény szempontját állította megfontolásai középpontjába, és arra buzdított mindenkit, hogy fogadják magukba a remény Krisztustól érkező adományát. Minden harmadik évben különítsd el az azévi termésből a tizedet, és tedd a kapud elé, szólt a felolvasott szentírási rész. Aztán menjen a levita, aki nem kapott veled részt és örökséget, a városban lakó idegen, árva és özvegy, és egyen jól lakásig, hogy az Úr a te Istened megáldjon kezed munkájában, és mindenben, amibe csak belefogsz. Minden hetedik évben adj haladékot, ha valóban hallgatsz az Úr a te Istened szavára, és mind szem előtt tartod, és teljesíted azokat a parancsokat, amelyeket ma eléd tárok.
Davanti alla pandemia e alle sue conseguenze sociali, molti rischiano di perdere la speranza.
A világjárvány és annak társadalmi következményei előtt sokak számára fennáll annak a veszélye, hogy elvesztik a reménységet, kezdte beszédét a pápa. A bizonytalanságnak és a félelemnek ebben az idejében mindenkit arra hívott, hogy fogadja be a remény adományát, amely Krisztusból ered. Ő segít bennünket a betegség, a halál és az igazságtalanság viharos vizein hajúzni, amelyeknek nincs utolsó szavuk a mi végső rendeltetésünkről. A világjárvány nyilvánvalóvá tette, és elmélyítette a társadalmi problémákat, főként az igazságtalanságukat. Vannak, akik otthon dolgozhatnak, miközben sokak számára ez lehetetlen. Sok gyermek, bár nehézségek ellenére, de mégis folytathatja iskolai tanulmányait, miközben közülük nagyon sok számára mindez váratlanul abba maradt. Néhány tehetős ország pénzt tud kibocsátani a szükséghelyzettel szemben, miközben a többiek számára mindez elzálogosítani a jövőt. Az egyenlőtlenségeknek ezek a tünetei feltárják a társadalom betegségeit, ami egy vírus, amely a beteg gazdaságból ered. Egyszerűen szólva, a gazdaság beteg, megbetegedett. Rossz gazdasági növekedés gyümölcseként, tette hozzá és ismételte meg a pápa. A társadalom beteg a rossz gazdasági növekedés miatt, amely nem veszi számításba az alapvető emberi értékeket. Ma a világban kevés dúsgazdag ember többet birtokol, mint ami az egész emberiségre marad. Vagyis nagyon gazdagok egészen szűk csoportja többet birtokol, mint ami az egész emberiségre marad. Ez egyszerű statisztika, állapította meg a pápa. Ez az igazságtalanság az égre kiállt. Ugyanakkor ez a gazdasági modell közömbös a közös otthon csapásai iránt. Nem törődik a közös otthonnal.
Siamo vicini a superare molti dei limiti del nostro meraviglioso pianeta, con le conseguenze gravi e irreversibili.
Közel járunk ahhoz, hogy sok ponton túllépjünk a mi csodálatos földgolyónk határértékein, ami súlyos és megfordíthatatlan következményekkel jár. Ilyenek a biodiverzitás elvesztése, a klímaváltozás a tengerszint növekedésével és a trópusi erdők elpusztulásával. A társadalmi egyenlőtlenség és a környezet pusztulása, utalt a pápa Laudato Si kezdetű apostoli buzdítására, együtt jár és közös gyökerű a birtokolni akarás bűnével, amely uralkodni akar a fivérek és a nővérek fölött, de uralni akarja a természetet és magát, az Istent is. Ám ez nem a teremtés terve, szögezteli a pápa, ahogy a katolikus egyház katekizmusa tanítja. Kezdetben Isten a földet és annak kincseit az emberiség közös kezelésére bízta, hogy gondoskodjék róla, munkájával hajtsa uralma alá és élvezze gyümölcseit. Isten azt kérte a teremtés könyve szerint, hogy az ember az ő nevében uralja a földet, művelje és ápolja, mint egy kertet. A művelés, aratást és munkát, az ápolás, őrzés, védelmet és megőrzés jelent, pontosította pápa. De ezt nem szabad úgy érteni, mintha az ember szabadon azt tehetni a földdel, amit akar. Ám vigyázat! Köztünk is a természet között kölcsönös felelősség létezik. A teremtett világból részesedünk, és adunk a magunkéból. Minden közösség kivehelti a föld javaiból, amire szüksége van az életben maradáshoz, de kötelessége meg is védeni és biztosítani termékenysége folyamatosságát a jövőbeli nemzedékek számára. A föld ugyanis megelőz bennünket, és ugyanakkor nekünk az egész emberi nemnek adatik. A mi felelősségünk, hogy a föld gyümölcsei mindenkihez eljussanak, és ne csak egyesekhez. Ahogy a zsinat tanítja, az embernek tehát, amikor a teremtett javakat használja, úgy kell tekintenie jogosan birtokolt vagyonát, hogy az nem csak a sajátja, hanem egyúttal közös is, abban az értelemben, hogy ne csak önmagának, hanem másoknak is hasznára lehessen. Mi a föld kezelői vagyunk, nem pedig birtokosai. Ferenc pápa katekézisében a politikai felelősség jogára és kötelességére emlékeztetett a katekézis jegyében. A politikai hatalom joga és kötelezettsége, hogy a közjó érdekében szabályozza a tulajdonjog törvényes gyakorlását. A magántulajdon alárendelésének elve, a Laudato Si kezdeti apostoli buzdítás szerint, a javak egyetemes rendeltetésének, valamint felhasználásának egyetemes joga, a szociális magatartás aranyszabálya és az egész társadalmi etikai rend legelső elve. A javak és a pénz csak eszközök a küldetésünk betöltésében, de könnyen céllá válhatnak. Ilyenkor a homo sapiens, az értelmes ember megromlik, és homo economicus, gazdasági ember lesz belőle, rossz értelemben véve, mint aki önző, számító és uralkodó. Pedig a teremtésünk jegyében Isten képmásaiként arra hivattunk, hogy egymással társas, teremtő és szolidáris jellegűek legyünk. Hiszen az összes lény között a legegyüttműködő fajta vagyunk, jegyezte meg a pápa, egy spanyol mondásra utalva, ami szerint mi emberek úgy virágzunk, mint a szentek.
Quando l'ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone e dai beni primari.
Amikor azonban az ember birtoklása és uralkodása milliókat kizár az elemi javakból, akkor mi ezt nem nézhetjük tétlenül. Jézusra kell tekintenünk azzal a bizonyossággal, hogy az ő szeretetében, tanítványainak közösségén keresztül kell együttműködnünk azzal a reménységgel, hogy valami mást és jobbat teremthetünk együtt és közösen. Mint hogy az első keresztény közösségek tették ezt, egy szívvel, egy lélekkel. A mostani válsághelyzetből nem jöhetünk ki ugyanúgy, vagy jobban, vagy rosszabbul jövünk ki ebből a válságból, és ebben áll a mi választásunk, mondta a pápa. Végül katekézise befejezéseként azt kérte Ferenc pápa, hogy meg ne feledkezzünk azokról a gyerekekről, akiket éhhalál és az iskolázatlanság fenyeget.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. 42 éve választották meg első János Pál pápát. Albino Luciani püspökként megélte a II. Vatikáni zsinatot, és egyszerű szavakkal közvetítette azt híveinek. Tanúságot tett az egyházhoz való hűségről, ami manapság aktuálisabb, mint valaha. A Vatikáni Rádió főszerkesztője, Andrea Tornielli, jegyzetben emlékezett a rövid pápaságra. 42 évvel ezelőtt, ezen az estén egy mosolygós arc jelent meg a Szent Péter Bazilika központi erkélyén, 6. Pál pápa utóda. Albino Luciani, velencei pátriárkát 1978. augusztus 26-án a 4. szavazás alkalmával választották meg, és az első János Pál pápa nevet vette fel, közvetlen elődeinek Roncalli és Montini pápa tisztelete jegyében. 23. János nevezte ki Vittorio Veneto püspökének, és ezáltal bevonta a zsinati atyák közé. 6. Pál helyezte át Velencébe, és kreálta bíborossá. Azon a nyárvégi meleg estén senki sem gondolta volna, hogy a szelíd és alázatos venetói pásztor első János Pál pápasága a történelemben az egyik legrövidebb lesz. 42 évvel később, amikor a II. Vatikáni zsinatot támadás és kritika éri, fontos Luciani pápára szavaink keresztül emlékezni, amiket püspökként és zsinati atyaként írt, és amelyekkel egyházmegyéje híveinek elmagyarázta, hogy mi történik Rómában, fogalmazott Andrea Tornielli jegyzetében. A zsinat előkészítő szakaszában Luciani püspök írásban megfogalmazta véleményét a kezdeményezésről. Püspöki esküjekor annak a reményének adott hangot, hogy a zsinat rávilágít a keresztény optimizmusra, amely a feltámadt úr tanításából árad a relativista kultúra elterjedt pesszimizmusával szemben. Elítélte az ismeretek általános hiányát a hit alapvető elemeinek tekintetében. Luciani püspök a zsinaton figyelmesen hallgatta a vitákat. Sosem szólalt fel, de nagyon hosszú jegyzeteket készített. Újraolvasta Antonio Rosminit, és sok teológus munkáját alaposan tanulmányozta, közöttük Henri de Lubac és Hans Urs von Balthasar gondolatait. Gyakran írt egyházmegyéje híveinek, és friss információkkal látta el őket a zsinat eredményeiről. Elmagyarázta nekik a kényes kérdéseket megszokott tanító és kateketikai stílusával, elkerülve azonban a túlságos leegyszerűsítéseket. Azonnal rámutatott, hogy a zsinat főszereplője a Szentlélek, amely jelen van a munkák során, és egybe tartja azt, illetve megakadályozza a doktrinális tévedéseket és elhajlásokat. 1963. október 14-én a missziós világnapon kelt üzenetében Luciani püspök a világ minden részéről érkezett főpásztorok küldetéséről írt híveinek. Néhány szót váltva a főpásztorokkal, olyan gondolatok és szükségletek tárulnak elénk, amelyek sosem fordultak meg a fejünkben, fogalmazza a későbbi első János Pál. A zsinat első szakaszának lezárulása után, hazatérve egyházmegyébe, meghívta néhány napra a tanganyikai Karima püspökét, hogy hívei is megismerjék az egyház egyetemességének dimenzióját. 23. János halálakor a lelki üdvéért bemutatott szentmisén Luciani püspök így vallott róla. János pápa gondolata, ami a legnagyobb hatást gyakorolta rám, Ecclesia Christi Lumen Gentium. Az egyháznak nem csak a katolikusokat kell megvilágítania, hanem mindenkit, mert mindenkié és közelebb kell hozni mindenkihez. Luciani püspök írásaiból érthetővé válik, hogy a későbbi pápa miként tekintett a zsinat meghatározó témáira. Az első a liturgiára vonatkozott. Nagy probléma a misét illetően, hogy miként segítsük a híveket ahhoz, hogy a keresztény élet csúcspontjából hogyan gazdagodjanak leginkább. Az első segítség, hogy a Biblia, Isten szava az anyanyelven hangozzék el. A második segítség, hogy a szent misét a latin helyett az anyanyelven mutassák be. A harmadik segítség pedig a szent mise rítusainak egyszerűsítése, a negyedik a hívek részvételének könnyebbé tétele. A zsinat által megvitatott legkényesebb és legösszetettebb téma a vallásszabadság kérdése volt. Jelentős változást jelentett a szemináriumokban tanítottakhoz képest. Mindannyian egyetértünk abban, hogy egyetlen igaz vallás van. Akit azonban nem győz meg a katolicizmus, jogában áll, hogy megvallja saját vallását több okból kifolyólag. A természetjog azt mondja, hogy mindenkinek joga van keresni az igazságot. A vallásra vonatkozó igazságot nem lehet egy szobával zárkozva és könyveket olvasva keresni. Másokkal kell komolyan beszélgetni és tanácskozni róla, hangsúlyozta Luciani püspök. A nem katolikusokat illetően a későbbi első János Pál így írt. Jónak kell ítélni saját vallásunkat, de másokét is. A vallás szabadon választható kell legyen. Ezek természetes jogok, amikhez kötelességek is társulnak. A nem katolikusoknak joguk van megvallani hitüket, és kötelességem magánszemélyként, papként, püspökként és államként tiszteletben tartani jogaikat, figyelmeztetett Albino Luciani püspök. A zsinati atya 56 évvel ezelőtt írt szavai ma is nagyon aktuálisak, és összhangban állnak 16. Benedek és Ferenc pápa álláspontjával. Az egyház nem prozelitizmus, hanem vonzás által növekszik. A keresztény hit azáltal él és terjed, ha vannak keresztények, akik megélik azt, és tanúságot tesznek róla életükkel. Néhány püspök megijedt, akkor holnap jönnek a buddhisták, és propagandába kezdenek Rómában, megtérítik hitükre Olaszországot? Vagy azt mondják, hogy 4000 muzulmán van Rómában, és akkor joguk van mecsetet építeni? Nincs mit mondani, hagyni kell, hogy ezt tegyék. Ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek ne legyenek buddhisták, vagy ne váljanak muzulmánokká, akkor tanítsátok jobban a hittant, úgy, hogy valóban meg legyenek győződve a katolikus vallásukról, buzdított Albino Luciani püspök, a későbbi első János Pál pápa 1963-ban. Belgiumban növekszik a felnőtt keresztségek száma. Ez a növekvő tendencia jellemzi a legutóbbi évtizedet, amelyben kétszeresére emelkedett a számuk. A hírt a Katobe belga katolikus weboldal tette közzé. 2010-ben a felnőtt keresztségek száma 143 volt, 2015-ben 180, idén 305. 2020-ban a vallóniai Tournai egyházmegyében kérték a legtöbben, 127-en a keresztség felvételét. Ezt követi a Mechelen-Brüsszeli főegyházmegye, ahol 93 a számuk. Antwerpen és Liège egyházmegyéi 23 és 19 megkereszteltel következnek a sorban. Az ország többi egyházmegyében általában 10-10 kérték a keresztség felvételét. Az adatok jelentősek, elsősorban annak fényében, hogy a járvány miatt idén a katekumenek nem részesülhettek a szentségben a húsvéti virrasztáskor, ahogy ez általában történik. A szertartások mostanra újra indultak a fertőzés megelőzésére vonatkozó előírások tiszteletben tartásával, és ennek következtében a keresztség szentségét is újra kiszolgáltathatták. Augusztus 23-án vasárnap például a 42 éves Narumol Shanassi, 18 éves fia és 8 éves lánya társaságában veszi fel a keresztséget Borgehút település egyik plébániáján. A tájföldi származású férfi türelmetlenül várja a pillanatot. Augusztus 23-a a családunk számára egy új élet kezdetét jelöli majd, amelyre már régóta vártunk, nyilatkozta. Nagyon várjuk már ezt az újjászületést. Ferenc pápa több alkalommal buzdította a híveket, hogy emlékezzenek keresztségük dátumára, mert ez a nap jelképezi a hittelteli életre születést. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.